A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Szeretettel jelzem, hogy itt elől a székeken is elég hézagosan vannak még helyek. Nyugodtan el lehet foglalni. A 261-es számú dicséretünkkel kezdjük meg Isten tiszteletünket. 4 egészen rövid kis verse van. 261-es számú énekünk. Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam. Isten igéjét ezen a mai vasárnapon olvasom a Sámuel második könyvéből, bibliaolvasó vezérfonalunk szerint. Sámuel második könyvének a 12. fejezetéből a 24-től 31-ig terjedő verseket. Ezután megvigasztalta Dávid a feleségét, Betsabét. Bement hozzá és vele hált. Az asszony fiút szült, és Salamonnak nevezték, az Úr pedig szeretetébe fogadta őt. Dávid Nátán prófétára bízta őt, aki Jedidjának nevezte az Úr akarata szerint. Joáb eközben harcolt az ammoni rabbá ellen, hogy elfoglalja a királyi várost. De követeket küldött Joáb Dávidhoz, és ezt üzente: harcolok rabbá ellen, és a vízivárost már elfoglaltam. Most azért gyűjtsd össze a hadinép többi részét, vedd ostrom alá a várost, és foglald el. Különben én foglalom el a várost, és akkor az én nevemről neveztetik el. Akkor összegyűjtötte Dávid az egész hadinépet, és rabbá alá ment, harcolt ellene, és elfoglalta. Levette a koronát a királyuk fejéről. Ennek a súlya 1 talentum arany volt, drága kövekkel volt kirakva, és Dávid fejére került. A városból is igen sok zsákmányt vitt el, a benne lévő népet pedig kihozatta, és fűrésszel, vascsákánnyal, vasfejszével dolgoztatta őket, meg téglaégető kemencékhez vitte őket. Így járt el valamennyi ammóni várossal. Azután visszatért Dávid egész hadinépével együtt Jeruzsálembe. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét és annak hallgatását. Jöjjetek fennállva ezért, közösen imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, szeretnénk komolyan gondolni azt, amit megvallottunk az énekben is, hogy a Te kezedbe tettük az életünket, Te vagy az, aki gondot viselsz rólunk, Te vagy az, aki vezeted az útjainkat, és azt is őszintén valljuk meg, hogy néha csak rád maradunk. Így jöttünk ma is Te eléd, mint aki nagyon jól ismered mindazt, ami a lelkünkben van, mindazt az utat, amit magunk mögött hagytunk, és Te vagy az egyetlen, aki ismered, hogy merre kell tovább mennünk. Most is ezt várjuk Te tőled, hogy egy-egy lépésnyit utass meg ebből az útból, egy-egy szóval bátoríts bennünket, hogy legyen erőnk hozzá, hogy rálépjünk és elinduljunk rajta. Sok kérdés van az életünkben, amiket nem tudunk megfejteni, és ezeket ott hagyjuk Te nálad, hadd maradjanak a Te titkaid. Nem akarunk nagyobb terhet venni magunkra, mint amennyit el tudnánk hordozni. Így köszönjük meg azt, hogy ebben a különleges, állandósult élethelyzetben, amelyben hol a félelmek között vagyunk, hol a megfáradásban, ide jöhettünk Te eléd. Kérjük most is a Te igédnek ajándékát, a Te szent lelkednek munkálkodását, áld és szenteld meg Isten tiszteletünket. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására a 238. számú dicséretünk első versével készüljünk. 238. dicséretünk, Teremtő Istenünk, Édesatyánk, Nékünk. Alapigénket újraolvasom a már elhangzott részből, Sámuel második könyvének a 12. fejezetéből a 26-tól 28-ig terjedő verseket. Joáb eközben harcolt az ammóni rabbá ellen, hogy elfoglalja a királyi várost. De követeket küldött Joáb Dávidhoz, és ezt üzente. Harcolok rabbá ellen, és a vízi várost már elfoglaltam. Most azért gyűjtsd össze a hadinép többi részét, vedd ostrom alá a várost, és foglald el, különben én foglalom el a várost, és akkor az én nevemről neveztetik el. Foglaljuk el a helyünket. Kedves gyülekezet, egy időhatározó szóval vezeti be a Szentíró azt a cselekmény sort, amit most itt közread. Ez pedig így hangzik, hogy eközben. Ez már is jelzi azt, hogy itt párhuzamos történetek következnek. Egy olyan történet, aminek a főszála az Isten népének a története, az Isten akaratának a története. Egy olyan történet, ami az Isten terveiben született meg, és ez folyamat nélkül zajlik és megy, és a célt azt Isten ismeri. Ez a történet közben Dávid története is lesz, mert ő a kiválasztott király, ő az, akit Isten felken, akit Isten azzal bíz meg, hogy a népéből egy országot kovácsoljon, hogy ezt a birodalmat kiépítse, fenntartsa, és biztonságot adjon benne az ott élőknek. Ez a főszál. Eközben azonban Dávidnak is van egy személyes élete. És itt meg is szakad Ez a főszál egy pár fejezet erejéig a Bibliában, és a Sámuel második könyvének a 11. és 12. fejezete arról beszél, hogy közben Dávid magánéletében nehéz bonyodalmak vannak. Ez a Dávid, ez a legmélyebbre zuhan, aztán utána legközelebb kerül Istenhez. Beleesik egy kísértésbe, elcsábul, meglát valakit, megszeret valakit, aztán ahhoz, hogy megszerezze, gyilkosságot követel, aztán ahhoz, hogy az ő szennyes dolgai rejtve maradjanak, mindenféle emberi okoskodásba belemegy, és egyszer csak mégis Isten megáll előtte, és azt mondja, hogy úgy is tudom, hogy ki vagy. Úgy is tudom, hogy mit csinálsz. És innentől kezdve megszólal Isten, és azt mondja, hogy, és ezt nem is hagyom annyiba, hiába szereztél meg magadnak egy gyönyörű feleséget, hiába szült neked gyermeket, elveszem tőled, meghal a gyermek. Dávid tényleg a mélyponton van már akkor, és aztán belátja azt, hogy Istennel így szembe menni, és az ő akarata ellen dolgozni nem lehet. Nagyon sokat formálódik, és csak ezután lesz úgy igazán az a kiválasztott ember, akinek Isten látni akarta. Ennyit szerettem volna elmondani bevezetésnek, hogy hol tartunk. Tehát van egy szavunk, ami így indítja a történetet, hogy eközben. Most, hogy melyik oldalról nézzük, hogy a fontosabb az én személyes életemnek a sorsa, és eközben még zajlik az Isten terve, így is lehet. De ez az ige pont fordítottjáról beszél, és azt mondja, hogy van az Isten terve, gondolata, és eközben ott van az én életem is. De nyilván, hogy hatással vannak egymásra. És ebből szeretném elindítani a magyarázatát is ennek az igének, mert ez mindannyiunkról pontosan ugyanígy szól. Hogy akkor, amikor a személyes életemben történik valami, amikor én szeretnék időt kérni a világtól, és azt mondani, hogy világ, állj meg, mert nekem itt dolgom van, akkor a világ nem áll meg. Legyen ez valami nagy öröm, amit az ember szeretne élvezni. Hányszor hallom azt szülőktől, és most már lehet lassan én is átveszem, hogy most kéne megállítani az időt. Amikor ekkorák a gyerekek, amikor szép minden, amikor egészségesek vagyunk, amikor azt éljük meg, ami a szívünkhöz olyan nagyon közel áll és kedves, és azt mondja, hogy a világ álljon meg. De nem áll meg a világ. És akkor sem áll meg a világ, amikor lelki harcaim vannak. Akkor, amikor küzdök, és nincs energiám tartani a lépést a világgal. Akkor sem áll meg a világ, amikor én eltemetek valakit. Nem várja meg azt, hogy én összerendezzem a lelkemet, a gondolataimat, mert közben tenni kell a dolgaimat. Kapok egy pár nap szabadságot, hogy elintézzem a papírmunkát. És a lelki munka, amíg helyre jövök, amíg az lehetek, aki bele tud adni mindent abba, amit jól kellene csinálni, nem áll meg a világ. Vagy amikor valakit kivonnak a forgalomból, és beteg lesz. Kitörődik azzal, hogy majd mibe fog visszaérkezni. És kitörődik azokkal, akiknek megosztottá válik az élete, hogy járnak, és gondozzák, és oda is erőt fektetnek bele, és ez megosztja az ő egész életüket. Meg amikor egyezkedünk Istennel, amikor ilyen hitbeli nagy csatározásaink vannak, amikor úgy tényleg az lenne fontos, hogy megtaláljam a helyemet, a válaszaimat, amikor valamit elkövettem, és Isten előtt tényleg meg kéne vallani, és túl kéne esni már ezen az egész bűnvallás dolgon, meg megbocsátás dolgon, mert ebben van benne Dávid. Tehát én ezt most nem a levegőből veszem, csak az ő élethelyzeteit hozom ide. De mögötte ott van egyen-egyenként a miénk is. Koronavírus. Mindig ezzel foglalkozunk, most is hadd térjek ki rá. Tavasszal még úgy volt, hogy megáll a világ. Állítsuk meg. Gyógyuljunk meg, és menjünk tovább. Az őszi verzió már nem ez. A világ megy tovább. És van, aki közben beteg, és van, aki egészséges. És van, aki végzi a dolgát, és van, aki nem tudja végezni a dolgát. És nagy ötlet volt ez a home office dolog, hogy majd én otthonról intézem a világ dolgát. De ez nem egy olyan egyszerű dolog. Itt már sok tapasztalat összegződött a beszélgetéseinkben, hogy hát a gyerek mellett azért nem lehet úgy dolgozni, hát azért az mégiscsak valahogy lelkileg is számít, hogy én elmegyek valahova, ott leteszek valamit az asztalra, van valami kötődésem tényleg a világhoz is, abból érkezem vissza utána az otthonomba, ezt a kettőt összekeverni és benne élni, ez egy ilyen nagy, egyveleg az egész, ezt nem akar igazán működni. De a világ mindig megy tovább, a közben, amiben én épp vagyok. Vagy fordítva, hogy Isten is viszi tovább az ő akaratát, és az embereket vezeti az üdvösségnek az útján, vezeti maga felé, akkor is, amikor én ezen az úton nem tudok járni. Akkor is, amikor én akadtam el rajta. Mert az Isten terve az tényleg megy tovább. És itt születik meg ennek a mai igerésznek az a nagy kérdése, amiben én is el tudom helyezni önmagamat. Hogy vagy végleg lemaradok, vagy pedig valaki visszakapcsol ennek a vérkeringésébe, visszakapcsol ebbe az életbe. Nem a világ rohanásába, hanem az Isten tervébe. Elhangzott már talán erről a szószékről is, talán gondoltunk mi magunk is rá így is, hogy vajon nem ezért van ez az egész, hogy valahol visszakapcsoljon abba, ami az Isten gondolata. És akkor találkozunk egy hadvezérrel, Jóábbal, az ő nevét már korábbi istentiszteleteken is emlegettem. Ez a Jóáb egy hadvezér, aki tartja a frontot addig, amíg Dávid otthon van. Amíg ő home office-ban a saját kis ügyeit intézgeti, amíg ő szeretőt szerez magának, amíg ő elveszi feleségül, amíg megöleti a másik embert, aki útban van, amíg ő otthon ügyeskedik, addig Jóáb az, aki tartja a frontot. És Jóábnak sikerei vannak. Győzi le az ellenséget, hódítja meg a városokat, és megérkezik a királyi városhoz. Ott tartunk a történetben, hogy ott van alatta, és a vízi város részt már elfoglalta, ami azt jelentette, hogy igazából a városnak már azt a részét, ami a leglényegesebb a győzelemhez, mert ott vannak a tartalékok, a vízkészletek, az már az övé. Innen már csak egy kis karnyújtás, és az egészet el tudja foglalni. És ő ott áll, és ő ezt végzi, és helyettesíti igazából a királyt. A királyt, akinek a hadvezére, de aki szintén ott kéne legyen a csatába. Egyébként innen indultak el a gondok is, hogy Dávid nem volt ott a helyén, nem volt ott a hadsereg élén, hogy vívja ezeket a csatákat, az Istennek a harcait. Hanem elkezdett a saját életével ottan bíbelődni, foglalatoskodni, és ott kísértésbe esett. Tehát Jóáb a helyettes. És innen megint csak egy párhuzamot szeretnék hozni, hogy mindig vannak helyettesítők. Én is néha az vagyok, és engem is helyettesítenek. Ha a munkahelyemen beteget jelentek, akkor valaki többet fog dolgozni, mert az én munkámat is el kell végezze. Ha tanárként otthon maradok, akkor abban az osztályban valakinek be kell menni, és jól vagy rosszabbul valamit fog végezni ott azon az órán. Hogyha valahol kiesem az életből az egyik helyen, akkor ott vannak azok, akik megpróbálják azt az űrt betölteni, folytatni azt, ahol én befejeztem, vagy ahol részlegesen meg kellett álljak. És ez így van az emberi kapcsolatokban is. Hogyha valami miatt én nem tudom azt adni egy családnak, amire szüksége van, akkor azt valakinek adnia kell. És itt nagyon érdekes dolgok történnek, amikor így az egymás szerepeibe átlépünk. Amikor egy édesapa éppen nem tud édesapa lenni. És akkor az édesanyja próbál mindenbe helytállni. Egy kicsit férfi is lenni az édesapa helyett. Vagy éppen talán a fordítottja, amikor egy édesanyja megzuhant. Amikor azt mondja, hogy már ez sok nekem, amikor ott vagyunk a depresszióban, amikor nem tudunk mit kezdeni magunkkal, akkor vajon oda tud-e jönni a helyettesítő, és azt tudja-e mondani, hogy jó, akkor most én addig harcolok. De aztán Jóáb üzen, és azt mondja, hogy ha helyreálltál, hogyha újra van erőd, akkor gyere gyorsan vissza. Folytasd ott, ahol kiestél. És ebben benne van Jóábnak a hihetetlenül nagy alázata. Benne van az az önzetlenség, amivel azt mondja, hogy én nem akarom elvenni a te szerepedet. Nem akarom elvenni a te dicsőségedet. Te vagy a király. Te vagy az, akit Isten kiválasztott. Az nem én vagyok. Ebben az emberben benne van az, amit érdemes eltanulni tőle, és ezt végig gondolni nekünk is, hogy amikor helyettesítek valakit, akkor az nem arról szól, hogy megmutassam, hogy én jobban tudom csinálni. Az nem arról szól, hogy inkább alásom a másiknak a tekintélyét. Az nem arról szól legtöbbször, hogy a másik gyengesége alkalmat ad nekem arra, hogy én többnek érezzem magam. Ahhoz, hogy jól értsük Pál apostolnak a gondolatait, amit olyan szépen fogalmaz, és talán szoktuk idézni is a szeretet himnuszában, ahhoz el kell jutni idáig. A Korintusi Levél 13. fejezetében Pál apostol a szeretet himnuszában azt mondja, a szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, és mindent eltűr. Ez nem így lóg a levegőben. Ez egy nagyon szép gondolatsor. De ez pont arról szól, hogy amikor én valaki mellett ott vagyok, és helyettesítem őt, akkor van-e bennem ez a szeretet? Nem akarom én túlértékelni egy kemény hadvezérnek az érzelmi világát, de ez a Jóáb azt mondja, hogy te vagy az Istennek a királya. És én azt akarom, hogy te betöltsd azt a helyedet és szerepedet, amire Isten téged adott. Még talán azt is mondhatnám, hogy lehet nem is szeretetből csinálja, hanem számonkérésből, és azt mondja, hogy hát neked ez lenne a dolgod. De minden esetre oda jutatja. És akkor utána hangzik el az alapigénknek ez a fő üzenete, foglald el a várost, gyere, szedd össze te is az embereidet, gyere ide, foglald el a várost, hogy a te nevedről neveztessék el, mert ha nem, én elfoglalom. Ez a királynak a rehabilitációja. Én így fogalmaztam meg a számomra, magam számára, hogy gyere ide, és vedd kezedbe. Előkészítettem mindent, de most tényleg te jössz. Tegyél ismét koronát a fejedre, hiszen te vagy ez a választott király. És amikor idáig megérkeztem, akkor elcsodálkoztam azon, hogy Isten milyen irgalmas és milyen kegyelmes. Hogy mindig van egy programja mi rehabilitációnkra. Hogy mindig van egy olyan türelme, hogy megkeresi azokat az embereket és eszközöket, hogy menjenek a dolgok egész addig, amíg engem is talpra tud állítani, amíg újra összekalapálja a lelkemet, amíg újra erőt tud adni ahhoz, hogy visszatérjek abba, ami az én feladatom lenne. Légy újra az Isten kiválasztottja. Ez az ő programja. Amikor Jézus megérkezik, és ebben a földi világban elkezdi az ő szolgálatait, és megkeresi az elveszetteket, és megtalálja azokat, akik már rég eltűntek az Isten közeliből, akik kiestek az Isten tervéből, akik nem azért nincsenek benne, mert nem voltak alkalmasak rá, hanem azért, mert messze elkerültek már onnan. Akkor ő újra visszavezeti őket az üdv történetbe. És tudom, hogy ez egy különleges szó, és néha azt se tudjuk, hogy mit kezdjünk vele, de hát igazából ez a történet is erről szól. Hogy Dávid király kiesett az Isten tervéből, ebből az üdv tervéből, ami ment volna azzal, hogy az Isten népe megismerje az Istent minél szorosabban, és tudjon élni az ő törvényei szerint, és megtapasztalja azt az áldást, amit Isten nekik elkészített, ebből kiesett. És ebbe valahol vissza kellett kapcsolni ezt a Dávidot. És minket is legtöbbször ebbe kell visszakapcsolni. És én idáig szerettem volna ezen a vasárnapon eljutni, és ezt felmutatni, hogy ez micsoda ajándék, és micsoda küzdés az Isten részéről érettünk is, hogy mi állandóan kiesünk az életből. Először most csak így kisbetűkkel mondom, hogy állandóan kiesik az életünk az életből. Kiesünk a ritmusból, kiesünk azokból az élethelyzetekből, amelyekben jól kellene teljesíteni, vagy helyt kellene állni, És aztán az Isten megtalál minket, és bekapcsol a nagybetűs életbe. Abba, ami csupa nagybetűvel van írva, ami az ő gondolata, ami az ő útja, amit ő képzel el számunkra. Nem csak Dávidnak képzelt el, hanem nekünk is. Összefoglalva mindezeket tehát, eközben, miközben mi itt ülünk, az Isten terve halad. A közben még mi vívunk a koronavírussal, minden döntést az Isten hoz meg. Nem a koronavírus visz el, vagy tart meg, hanem Isten. Eközben, miközben én keresem magam, keresem a helyem, keresem az erőimet, és vissza akarok állni oda, ahonnan kiestem talán. És eközben ott vannak a Jóábok. Most vagy nekem van szükségem van valakire, aki tud helyettesíteni, vagy én kell erőt vegyek, hogy valakit helyettesítsek, de ne vedd el a szerepét. Hadd maradjon meg az apa édesapának, és az édesanyja édesanyának, és a barát barátnak, és a gyülekezeti tagnak. Csak addig, ameddig azt lehet mondani neki, hogy na, most már gyere vissza te is. És folytasd onnan, ahonnan most már folytatni tudod. És értsük meg, hogy minden mögött nem más van, mint maga Isten, akinek a szándéka az, hogy visszakapcsoljon bennünket is az ő üdvösségére való történetbe. Csendesedjünk el, és kérjük Istentől imádságban, hogy ennek alkalmas eszközei lehessünk. Jöjjetek fennállva, közösen imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, csak azt az emberi szintet látjuk, ahol az életünk mozog, ahol döntéseket tudunk hozni, ahol azt véljük, hogy mi magunk irányítunk helyzeteket. Van is felelősségünk sok mindenben. Sok mindent ránk bíztál, hogy felnőjünk hozzá, hogy intézzük. Persze közben megtapasztaltuk azt is, hogy kevés ez az emberi bölcsesség, jó tőled tanulni, jó, ha eligazítást kapunk. De hogy ezek mögött is van egy olyan nagy terv, ami a tied, ami nem csupán arról szól, hogy ma mit tudok megtenni, vagy holnap, hanem arról, hogy hova vezet az egész életem, hogy tudja-e befogadni azokat az áldásokat és ajándékokat, amelyek tőled jönnek, vagy pedig valahol visszapattannak rólunk, vagy mint egy üres zsákba belehullik, aztán elveszítjük őket. Az üdvösségnek ez a története. Nem egyszerűen egy menet a mennyországig, hanem egy olyan formálódás, ahol valahol megtaláltuk a helyünket, és azzá váltunk, akinek lenni szeretnénk, és akinek te is látni szeretnél bennünket. Köszönjük, hogy miközben megy ez a nagy terv, és mi erre alkalmatlanok vagyunk időnként, ott vannak azok, akik munkálkodnak veled együtt. És nagyon sokakért lehetünk így hálásak. Hányan imádkoztak az életünkért, hányan törődtek azzal, hogy mi van velünk, Nem lehet ezek mellett csak úgy elmenni. Hányan voltak, akik úgy szolgáltak körülöttünk, hogy visszakapcsoltak bennünket az életbe is, vagy éppen a veled való közösségbe. Ha éppen erősek vagyunk, hadd tegyük meg ezt mi is másokkal. Hadd legyünk azok, akik hozzásegítik őket, hogy visszataláljanak az önmaguk helyére. És köszönjük neked azt is, hogy messze menőkig elmész értünk. Minden áldozatot meghozol azért, hogy megmaradjunk. Így bízzuk most is rád az életünket. Tudjuk, hogy minden a te kezedben van, minden döntés ott van te nálad. Hogy igazán te rendelkezel a világ dolgai felett is. És ha nem is látjuk át, ha nem is értjük meg, tudjuk, hogy ez így jól van. Imádkozunk ma is azokért, akik betegek, azokért, akik elestek, azokért, akik kikerültek egy-egy körből. Hadd legyenek olyanok, akik segítenek oda visszatalálni, és te légy az, aki igazából erőt adsz nekik ehhez is. Hadd legyen ebbe benne a bűnbánat is, mert anélkül nem jutunk vissza a helyünkre. El kell ismerjük azt, hogy sok mindent elrontunk, és nem csak bűnben fogantattunk, hanem abban élünk is. Könyörülj rajtunk. Imádkozunk ma azokért is, akik emlékeznek, akik egy hosszú és küzdelmes utat jártak meg egymás mellett, engedd, hogy hadd legyenek olyan áldások és csodák, amelyek mindig megerősítik őket ebben az emlékezésben. De fogd meg a kezüket, és vont közel magadhoz őket, vezesd bele őket abba az életbe, amibe vissza kell lépni. Imádkozunk gyülekezetünkért is, azokért, akik távolabbra szakadtak tőlünk, és azokért is, akik itt maradtak. Kölcsönösen segíts szolgálni bennünket egymást. Imádkozunk népünkért és nemzetünkért, ezért a világért. Engedd, hogy értelmes célja legyen a mi küzdésünknek. A mi Urunk Jézusért kérünk, hogy hallgass meg imádságunkat, áld és szenteld meg továbbra is életünket. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje. Legyen és maradjon ti véletek, áldjon meg és őrizzen meg benneteket. Amen. Foglaljuk el a helyünket és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozás lehetőségére. Szomorú szívvel hirdetem a gyülekezetben, hogy az elmúlt héten utolsó földi búcsút vettünk Vesztergombi Lászlóné, 96 éves, és Kocka Lászlóné, 71 éves testvéreinktől. Imádságban kértük a nagykegyelmű Istent, hogy legyen ott azok mellett, akik ma ráemlékeznek, áldja és szentelje meg az ő emléküket, adjon ebből erőt mindazok számára és vigasztalást, akiket Isten az életbe, az ő terveibe bele akar ismét vonni. Szeretettel jelzem a gyülekezetben, hogy a felnőtt konfirmáció való előkészületeinket elkezdtük az elmúlt csütörtökön. Az egy jelentkezőnk mellé még várunk jelentkezőket, ha valaki ezt gondolja, akkor a lelkészi hivatalba lehet jelentkezni. Felnőtt keresztségre és konfirmációra készülünk így közösen. Szeretném jelezni a jelenlévő presbiter testvéreknek, hogy a jövő héten csütörtökön, az esti bibliaóránk után, ami 6 órakor kezdődik, tehát utána 7 órakor presbiteri gyűlést tartunk, amelynek nagyon fontos tárgysorozata van. Szeretettel kérem a presbiter testvéreket, hogy szakítsák ki ezt az időt, legyünk együtt jelen. Az egyházunk életében tisztújítás van, és a gyülekezetek presbitériumai döntik el, hogy a következő 6 éves ciklusban az egyházunknak az irányítását, szolgálatát kik fogják végezni. Kérem tehát, hogy fontos ez a döntés, legyünk jelen. Örömmel hirdettem a gyülekezetben, hogy vannak, akik bátrak és nem riadnak meg, esküvői alkalmat szeretnék hirdetni, házasságkötési szándékukat bejelentették előttem, pap Attila László és Acsai Varga Tamara. Házasságkötésükre most szombaton kerül sor, október 17-én délután 3 órakor itt a Mátyásföldi templomban. Isten adjon áldást az ő életükre, elhatározásukra, döntésükre. Szeretettel ajánlom a gyülekezet figyelmébe gyülekezetünk honlapját, és azon megtalálható gyülekezeti alkalmainkat, ott az online istentiszteleteket is meg lehet találni, lehet követni, és jelzem azt is, hogy a hétközi alkalmainkat is folyamatosan tartjuk, éppen azért, hogy minél több lehetőség legyen találkozni úgy egymással, hogy közben ilyen kis csoportokban, nem egyszerre, nagy tömegben, hanem talán külön-külön, de hozzájussunk a mindennapi lelki kenyérhez is. Isten tiszteletünket a 200. dicséretünk 4. és 5. versével zárjuk, majd nemzeti imádságunkat, himnuszt fogjuk énekelni. A 200. dicséretünk 4. és 5. versét. Ó, maradj áldásoddal, mi velünk, Úr Isten!